Jó napot kívánok! Önök a háttért hallják a Bukaresti Rádió heti politikai értékelő műsorát, Szőcs Levente vagyok. Témánk pedig ma is a menekültválság. Egy hete arról beszéltünk, hogy Románia lehet a menekültek nélküli menekült ellenesek országa, miután a zsidók nélküli antiszemiták országa már volt. A jóslatunk lassan beválik, egyre másra jelennek meg a másságot zsigerből elutasító vélemények. Ezekről is beszélünk mai műsorunkban. De szokásunkhoz híven ezúttal is kívülről közelítünk. Vendégünk Parászka Boróka újságíró, a Marosvásárhelyi Rádió munkatársa, aki az elmúlt két hétben megjárta Görögországot, ahol a menekültek belépnek az Európai Unió területére, illetve Norvégiát, amely a menekültek legészakibb európai célpontja. És a vs.hu-n megjelent kitűnő riportjában leírja, hogy milyen szörnyű következményei lehetnek a falak építésének. A cikk címe is ez: Halált hozó határzár. Miről szól tulajdonképpen ez az írás röviden?
Hát a menekült válságnak egy korábbi fejezetéhez tér vissza. Számunkra a menekült válság valamikor a tavalyi év végén kezdődött, akkor indult meg Magyarország felé az első hullám, és akkor még nem is az Európai Unió határain belül, illetve az európai kontinens határain belül kívülről jöttek az emberek, hanem belülről, a volt Jugoszlávia területéről. És hát az utóbbi hónapokban láthatjuk azt, hogy Szíria felől, illetve Észak-Afrika felől is milyen tömegek érkeznek. De hát ez egy jó 10-15 éves történet legalább. Lampedusa szigete volt az első ismert menekült gyűjtőpont, ahova Észak-Afrikából érkeztek meg azok, akik megérkeztek és nem vesztek bele a tengerbe. Erről hallottunk, mert a nyugati sajtó meglehetősen figyelt rá. Kevesebbet hallottunk a bolgár, illetve a görög határszakaszokról, noha szomszédaink mindkét határszakaszon hatalmas falat építettek. Görögországban, ahol én jártam, 2012-ben volt egy pajzs hadművelet nevű akciósorozat, amikor kirendelte oda a görög kormány a hadsereget, és az Evros folyó mentén, illetve az Evros folyó Törökországgal határos szakaszain felépítettek egy falat. Ennek az lett a következménye, hogy az addig immár egy évtizede kisebb-nagyobb hullámokban érkező menekült csoportok irányt váltottak, sokkal veszélyesebb határszakaszok felé, és így indult meg a ma ismert útvonalon Lesbosz és Kos felé a menekült ostrom. Arra voltam kíváncsi, hogy működik ez a határzár, ami elvileg működik, mert ott már nem jön át senki, illetve aki ott próbálkozik, az kockáztatja az életét. És az volt a tapasztalat, hogy aki nagyon át akar menni valamilyen okból, mert olyan krízisi vezetből érkezik, ahol nincs biztonságban, azt nem állítja meg a fal, azt sem állítja meg, hogyha az életét kockáztatja. Ezen a térfélen több mint 300 hullát találtak az elmúlt években, olyanokat, akik belehaltak a határátkelésbe. Görög oldalon, nem tudjuk, hogy görög oldalon hányan halhattak meg, tehát, hogy igazából az ilyen fizikai akadályok látszat megoldásokat okoznak, illetve olyasmikbe kergetik bele a kormányokat, amelyeket aztán megbánnak az illetékesek, legalábbis Görögországban nagyon így tűnik. Egy ideig titkolta a görög kormány azt, hogy mi folyik a lezárt határszakaszokon, és az itt talált holttesteket titokban temették el az Evros folyó mentén. Én egy ilyen később publikussá vált tömegtemetőben jártam, Szidíró községben, és hát amikor látták, hogy itt nem enyhül, illetve nem csökken az áldozatok száma, akkor kezdődött el az a politika, amit ma látunk, hogy inkább regisztráció nélkül tovább engedik, megnyitják a határokat, terelni kezdik ezt a feltartózhatatlan embertömeget.
És ebben nyilvánul meg az, hogy megbánták a határzár építését?
Hát
vagy más jelei is vannak?
Azt nem tudom, hogy ilyen nyilvános mea culpázás nem volt. legalábbis az Evrosz folyó mentén, ott most is nagyon-nagyon szigorú a határellenőrzés. Ebbe belejátszik az is, hogy ez ugye a török-görög határszakasz, tehát egy krónikus konfliktus zóna. Folyamatosan járőröznek a katonák, megállítanak, csak engedéllyel lehet forgatni, újságíróként dolgozni. Míg 400 kilométerrel arrébb a macedón-görög határon maguk a görög rendőrök terelik át az embereket, anélkül, hogy bárkit ellenőriznének, vagy regisztrálnának. De az mindenképpen látszik ezekből az intézkedésekből, ebből a határnyitásból, hogy a görög kormány felismerte a saját korlátainak a lehetőségét. Tehát itt több százezer ember ellátásáról, irányításáról van szó. Ezt ez az ország, amelyik mély gazdasági válságban van, nem tudja ellátni, és akkor föltartották gondolom a kezüket, és akkor azt mondták, hogy hát hadd menjen az, aki menni akar.
És akkor itt jutunk el az uniós szolidaritásnak a kérdéséhez. Ugye, hogyha lett volna szolidaritás, akkor nem következett volna be talán ez az ellenőrizetlen menekülés.
Nem, hogy nem volt szolidaritás, hanem nagyon erős európai uniós nyomás volt arra, hogy ezt a problémát lehetőleg tartsák távol az európai határoktól. Ugye itt a Schengeni csatlakozás kapcsán Románia is ismeri azokat a kritikákat, hogy hát nem biztonságosak a határaink, nem tudjuk megoldani a határellenőrzést. Az, hogy a bolgár oldalon felépült a legnagyobb fal, amiről a legkevesebbet tudunk, mert ez nagyon nehezen megközelíthető nekem, ilyen közvetett információim vannak. Nagyon súlyos dolgokat mondanak azok, akik bejutottak ebbe a zónába, hogy itt ilyen fegyveres kutyász és embervadászat folyik mai napig. Mert hogy ezek a kelet-európai vagy dél-kelet-európai államok bizonyítani akarnak az Európai Unió felé, hogy hát megvédik a határaikat, azokat a határokat, vagy olyan típusú határokat, amiket mondjuk Törökország sem tud megvédeni, vagy ilyen eszközökkel nem tud, nem is vagyok meggyőződve, hogy akar. Görögországra az ország belügyminiszter nagyon csúnyán rászólt még a határépítés, illetve a falépítés előtt, hogy hát az Evrosz folyó mente, ahol én jártam, az olyan, mint egy nyílt csűrkapu, és bárki be tud jönni, tehát tessék ott csinálni valamit. És akkor a görögök megpróbáltak ennek megfelelni, tehát hogy nem arról van szó, hogy nem volt uniós szolidaritás, hanem az, hogy a menekült áradat visszatartása, az mindmáig, addig, amíg a kritikus tömeg azt a léptéket el nem érte, vagy éri, hogy ezt már nem lehet ilyen szigorításokkal visszatartani, tehát addig ez folyt, és ezt az illúziót a ma sokkal engedékenyebb nyugat-európai kormányok is fenntartották.
Igen, emlékszünk még arra, hogy Románia Schengeni csatlakozását többek között azért vétózták meg, Finnország, Hollandia, Németország ellenezte, de végül Finnország dobta be a vétót, mert már akkor tudták, hogy Görögországban tartózkodik legalább 600 ezer menekült, és attól tartottak, hogy akkor így módon Bulgárián és Románián keresztül bejuthatnak ők a Schengen övezetbe. De a Görögországban látottak alapján a magyar kormány álláspontja és intézkedései milyennek tűnnek?
Az az érzésem, hogy azokat a tapasztalatokat, amit a görög hatóságok az elmúlt években a saját kárukra megszereztek, azt most minden európai állam maga is begyűjti. Valahol ott tart most a magyar kormány, mint a görög kormány tartott 2012-ben.
Tehát csak a saját hibájából hajlandó tanulni?
Nem, tehát nagyon furcsa ez, hogy mennyire nincs információ átadás, mennyire nincs együttműködés, mennyire, tehát hogy annyira könnyű ennek követni azt, hogy hány ember indul el, hogy jönnek a transportok, hiszen Görögországon belül is, ugyanúgy, mint Magyarországon vagy Ausztriában, egy idő után rendőri felvezetéssel, szervezett buszokkal hozzák, hajóval Aténig, Aténtól pedig busszal Szalonikiig az embereket. Tehát, hogy ezt a tömeget átlátni, merről, kikről van szó, és mekkora mennyiségű emberről, hogy ezeknek milyen típusú ellátásra lenne szüksége, ezt nagyon pontos lenne követni. Persze itt van egy játék is, mert mindenki attól fél, hogyha bevezetik a menekültek regisztrációját, akkor ezek az emberek valahol ott szorulnak, nagyon csúnyán fogok fogalmazni, valamelyik ország tagállamnak a nyakán fognak maradni, és ettől való rettegésükben sem a hatóságok, sem maguk a menekültek sem akarják ezt a nagyon egyszerű utat járni, ami előbb-utóbb nem lesz nélkülözhető, hiszen nem, tehát hogy ez nem elképzelhető, hogy semmit nem tudni az ellátandó tömeg méretéről, az érkezők eredetéről, önazonosságáról, állampolgári jogokról beszél most. Tehát, hogy itt valamiféle rendszert kéne bevezetni, de ezt így tagállami szinten logálisan nem lehet. Együttműködés pedig egyelőre nem körvonalazódik.
És az, amit a magyar kormány tervez, ugye ma a 14-e, holnap 15-től életben lép egy sor intézkedés, úgy néz ki, hogy elkészül lassan a megerősített határzár, tehát egy második sor, sokkal magasabb kerítés. Ez se nagyon tartja vissza a menekülteket, azt lehetett látni az elmúlt napokban, jelentek meg mindenféle videók, hogy nagyon simán átbújnak alatta, tehát a második sor alatt is. Viszont a kormány olyan intézkedéseket hoz, a magyar kormány, amellyel tulajdonképpen ténylegesen is bűncselekmények elkövetésére bírja, vagy nem tudom, hogy mondjam, a menekülteket. Tehát egy csomó gesztusuk, amit eddig megtehettek anélkül, hogy bűncselekmény lett volna, ezután annak számít. Tehát a kerítésnek a megrongálásától kezdve egészen attól, hogy elhagyják a számukra kijelölt helyet.
Na most az érvényben lévő nemzetközi jogi megállapodások értelmében menekült kérő embert kriminalizálni nemzeti hatáskörben Magyarországnak sincs joga. Tehát ezek az intézkedések elvileg alkalmasak arra, ami most elhangzott, gyakorlatilag viszont a menekült státuszért való folyamodást és a menekült státusról való döntést azt nem Magyarország nemzeti hatáskörben fogja szabályozni. Ez túl van a magyar kormány hatáskörén. A mostani határzár egy kicsit okafogyott, vagy látszat intézkedésnek tűnik, és pedig az időjárás miatt. Az elmúlt évek tapasztalata az, hogy a menekült hullám októbertől, tehát mire ez a határzár melépül, enyhülni fog, egyszerűen azért, mert az emberek nem mernek a hidegben, illetve a hűlő időben nekiindulni és megostromolni a határokat. Azt is látjuk, hogy miközben Magyarországon épül a kerítés, aközben hát nagyon úgy tűnik, hogy a görög hatóságok is szigorítanak, és Törökországból pedig azokat a híreket kaptam, hogy most már visszafordítják a török-görög határ felé igyekvőket. Nem vehetnek Izmirbe például, vagy Bodrumba buszjegyet, leszállítják a szíreket. Tehát mindenképpen akadályozzák azt, hogy ezek a túl népesedett menekült táborokból kicsorduljon a tömeg, és elinduljon.
De ennek milyen oka lehet vajon?
Több oka is van. Az egyik az, hogy itt kell legyen, mindenképpen kell szülessen egy európai együttműködés. Tehát valószínű, hogy ahogy nő a nyomás Magyarországra, Görögországra, úgy a törökök is érzik azt, hogy valamit cselekedniük kell. Körvonalazódik az is, hogy ezeket a menekült táborokat, amelyeknek benne a körülmények lehetetlenné váltak, ezen javítanak akár uniós segítséggel is. Tehát, hogy itt fog történni szerintem valami, és hát megakadályozzák ezek a hatóságok azt, hogy teljesen ellehetetlenüljen a pozitív értelmű beavatkozás. kicsit fejetlenség van, megijedtek. Eddig úgy ment az elmúlt hónapokban ilyen kézkezetmos alapon, hogy hát elengedjük a menekülteket, mert senki nem ellenőrzi, hogy milyenek az állapotok a táborokban. Elengedjük a menekülteket, mert senki nem fog szólni, ha nem tudjuk ellátni. Ez is a humanitárius katasztrófa megelőzésének egyik eszköze, hogy nekiengedjük a zöld határnak. Ezt most már mindenki látja, hogy ez így nem megy, és akkor próbálnak visszakerülni a valamilyen szabályozott mederbe. Hogy ennek mi az ára, nem tudom. Most, ami Törökországból hírek jönnek, ott most pánik van a szír táborokban, éppen ezért, mert szigorodott a török hatóságok magatartása. Én csak bízni tudok abban, hogy ez azért van, mert akkor jön majd egy európai beavatkozás. Ezt cáfolja az a tény, hogy több segélyszervezet kérte, hogy hozzanak létre ilyen humanitárius korridorokat, ahol a segélyek tudnak haladni, el lehet látni a sebesülteket, tehát ilyen békeövezeteket. Egyelőre nem támogatja a török kormány. A mostani értesüléseim, most 10 percre kaptam erről egy hírt, de tárgyalások folynak erről. Hát, ha ezek kiépülnek, és akkor enyhülhet ilyen szempontból is a nyomás.
Enyhült a nyomás azzal is, hogy Németország bejelentette, hogy befogadja a szíreket, és az utóbbi napokban már nem csak a szíreket, hanem az afgánokat és az irakiakat is, tehát ahol háború van, háború dúl. Viszont most visszalépés van bizonyos értelemben, mert a német kormány bevezette újra a határellenőrzést az osztrák határon, illetve hát megnyilvánul egyfajta nyomásgyakorlás a többi európai uniós tagállam felé, valószínűleg a kvóták elfogadása, a menekült kvóták elfogadása érdekében. Tehát, hogy Németország jelzi, hogy azért nem fogja magára vállalni ennek a krízisnek a megoldását, annak ellenére, hogy, mint mondták, 800 ezer menekültet befogadnak idén, ha erre szükség lesz.
Hát mi vita van arról, hogy hány ember kérhet menekült státusz, illetve hány ember indulhat még neki a határnak, és milliós tételek röpködnek ilyen szempontból. Visszatérve Lampedusa.
De az idei évvel kapcsolatban nem?
Nem. Tehát, hogy mennyien vannak a még át nem szakadt gátak mögött? Igen. Ugye 22 millió szír, 6,5 millió már elindult szír. Tehát, hogy tehát az egyik átka annak, hogy nincs regisztráció, nem tudjuk, hogy mi történik a török menekült táborokban, hogy nincs nemzetközi békefenntartók, illetve humanitárius szervezetek, nincsenek úgy jelen ezekben a térségben, hogy ott kellene lenni, ezért nem is tudjuk, hogy mekkora a nyomás, illetve csak becslések vannak erre. De éppen visszatérve a Lampedusa esetére, ugye ahol a legrégebben indult ez a probléma, és Dél-Olaszország esetére, azt látjuk, hogy minden országnak van egy terhelhetőségi köszöbe. És azon belül megpróbálja a maga eszközeivel ellátni ezeket a feladatokat. Ha ezt túlterhelik, túllépik, akkor átszakad a gát, és akkor mindenképpen át kell ebből vállalni. Olaszország eljutott a saját határaig, Görögország eljutott a saját határaig, Németország még nem jutott el, de nem akarja megvárni ezt, hogy a német ellátórendszerek már ne tudjanak jól működni. Idén júniusban vetették fel először a kvóta ötletét, azóta eltelt bő három hónap, nagyon sokan cáfolták, nagyon sokan fogalmaztak meg ellenérveket, most nagyon úgy tűnik, hogy egy biztos leosztás nélkül ez nem fog megoldódni, és egy teljes uniós megosztás nélkül nem fog működni, nem fog megoldódni ez a probléma.
Igen, nem maradt már sok időnk, beszéljünk röviden arról, hogy hogyan csapódott le ez az egész krízis az erdélyi magyarság, illetve hát a román közvéleményben, de akár a magyarországiban is. Az, amit nagyon sokan mondanak, amikor elutasítják a menekülteknek a megsegítését tulajdonképpen, az két dolog. Az egyik az, hogy ez egy invázió, a muzulmán tömeg rohanja le Európát, a keresztény Európát, és a másik az, hogy a menekültek között úgymond fedett terroristák is lehetnek. Na most mennyire helytálló ellenérvek ezek a szolidaritás ellenében?
Nem hiszem, hogy itt szembe kéne állítani. Egy tény, hogy humanitárius katasztrófa van. Ez nem lehet, ettől nem lehet eltekinteni, ezt nem lehet cáfolni. Itt csak a hullák száma nőhet, ha ezt megpróbáljuk bármi módon eltagadni. Tehát itt cselekedni kell. A másik tény, ugye, hát napokban volt az amerikai terrortámadás évfordulója, hogy a terrorizmus az elmúlt másfél évtizedben számtalan arcot váltott, számtalan formája jelent meg, és erről nagyon keveset tudunk Európában. Európa bizonyos szempontból védett övezet is volt, kiemelt státusza volt nagyon sokáig, persze aztán bekövetkezett a londoni merénylet, jött Barcelona, aztán jött a Charlie Hebdo, tehát ezt az illúziót, hogy mi ebből
Madrid.
A játszmából, Madrid, hogy ebből kimaradunk, ezt el kell felejteni. Azt hiszem, hogyha ezt mind összegeznénk, és úgy tekintenénk erre az egész probléma csomagra, hogy itt egymást erősítik, illetve egymást súlyosbítják a bajok, a muzulmán világ belső válsága, a gazdasági világválság, hogy itt összekapcsolódnak ezek a problémák, és nem lehet ezeket egyenként kezelni csak egységben, akkor ha nem is megnyugtatóbb, de biztosabb válaszokat kell kapni. Tehát nem kell lebesülni a biztonságpolitikai kockázatot, de azzal, hogy komolyan vesszük ezt, még nem mentesültünk a segítségnyújtás kötelezettsége alól. Kelet-Európában, Közép-Európában megerősödtek a xenofób, a nacionalista folyamatok. Ezt szenvedjük mindannyian. A muzulmán menekültáradat nélkül is. Ha nem lennének a szíriai menekültellenes akciók, akkor azzal szembesülnénk, hogy a román vendégmunkásokat, vagy romániai vendégmunkásokat akarják kiutasítani. Úgyhogy egy olyan pillanathoz értünk, amikor föl kell fognunk, hogy mit jelent a xenofóbia, mit jelent a nacionalizmus, mit jelent a társadalmi segítségnyújtás megtagadása, hogy ez csak súlyosbítja a problémákat, és ha ezeket megértettük, akkor sokkal közelibbének, és paradox módon sokkal kezelhetőbbnek tűnik az, ami most folyik.
A Frankfurter Allgemeine Zeitungban olvastam egy cikket arról, hogy a magyar nacionalisták, a román nacionalistákkal és a szlovákokkal és a csehekkel találtak egy közös pontot, és ez a muzulmán fóbia. A kérdés az, hogy amikor az erdélyi magyarok is, és a magyar, általában a magyarok a közösségi portálokon beállnak ebbe a kórusba, nem maguk, saját maguk ellen dolgoznak-e? Tehát, hogy az a gyűlölet, ami felhorgad az emberekben, az nem fordulhat-e ellenük?
De ez itt mindenki saját maga ellen dolgozik, mert egy adott pillanatban felmerül, hogy ki számít idegennek, mert most a muzulmánok a probléma, de azelőtt probléma volt az ortodox templomok nyugat-európai elterjedésével kapcsolatban, és bármelyik pillanatban egy kelet-európai munkavállaló találhatja magát az idegenek oldalán. Tehát ami furcsa, vagy nem furcsa, de ami nagyon elgondolkodtató, hogy ezek az elutasító, ezek a szociopata megnyilvánulások milyen egyformán, milyen azonos mintázatok alapján működnek. Tehát, hogy ha nem a muzulmán terrorizmus ellentől félünk, akkor attól félünk, hogy a muzulmánok erőszakoskodni fognak, és akkor megjelennek az erőszak videók. Ha azt is cáfolja valaki, és megkérdezi, hogy miért a hét vaszlui erőszaktevő alapján meg lehet ítélni az egész országot, akkor ez az érv is elbukik, akkor jön az, hogy hát ezek a menekültek szemetelnek, vagy jön a menekültek mobiltelefonjáról szóló panasz, vagy elmarasztalás. Tehát hogy ezek ismétlődő mintázatok, ebből valahogy ki kell minden közösségnek keverednie, és felismerni azt, hogyha itt ez a tömeg éhes marad, fázni fog, a gyerekeit fogja félteni, ha nem talál menedéket és helyet magának, akkor valóban veszély forrássá válik. Tehát a menekültek ellátása egyrészt az ő érdekük, de a mi legbelsőbb, legfontosabb érdekünk is az, hogy nyugalom legyen és biztonság.
És ez nem radikális humanizmus, ugye?
Nem, ez egy nagyon számító pragmatizmus. Az éhes ember veszélyes ember. Ebben a térségben ahhoz szoktunk hozzá, hogy hát a romák problémái azok súlyosak ugyan, de úgy beseperhetők, úgy, az egy réteg probléma. A hajléktalanok problémája szintén réteg probléma, úgy el lehet a társadalom perifériáin szórni ezeket. Na most egy olyan tömeg jelent meg Európában, akiket már nem lehet külvárosba passzírozni, nem lehet eldugni, nem lehet elrejteni, nem lehet azt mondani, hogy ezek azért ilyenek, mert etnikailag, vagy nem tudom, fajilag erre predesztináltak, mert nagyon sokfélék, nagyon változatos helyből és okok miatt indultak utá. Ami összeköti őket, az, hogy ezek az emberek kiszolgáltatottak, és ha nem lesz mögöttük egy olyan európai állami közösségi apparátus, egy olyan szociális ellátás, amely biztonságot teremthet, akkor valóban veszélyforrásra válnak.
Sikerül-e vajon az összeesküvés elméletek fölé kerekedni egy racionális érvelésnek? Tehát mennyi esélye van?
Én azt az európai politikusok reakcióiból azt látom, hogy mindenki felmérte azt, hogy annak a veszélyét, hogy ez most politikai munícióvá válik a menekült kérdés. Hogy itt a szélsőjobb megtalálhatja maga eszközeit, és ezt nem akarják megadni ennek az esélyét. Azt is látom, hogy az európai állami ellátó rendszerek tudják a saját hiányosságaikat, és megpróbálják ezeket valamilyen módon kezelni. Nem hiszem azt, hogy Angela Merkel még egyszer megengedné magának azt a mondatot, hogy vége a multikulturalizmusnak, mert itt most tetszik, nem tetszik, fel kell ismerni, hogy a multikulturalizmust azt nem választjuk, az adott, vagy megtanulunk vele együtt élni, vagy szétesünk. Úgyhogy én azt hiszem, hogy itt lesz egy nagyon-nagyon mély váltás, hosszú évekig tartó államreform folyamat, nem csak Kelet-Európában, ahol ezt sürgették a nyugat-európai államok, hanem az unió egészét illetően is. És dacára annak, hogy most nagyon rémes dolgokat látunk, én aztban bízom, hogy ez mégiscsak egy kataklizma, egy megtisztulás kezdete, és hogy ebből azért megerősödve fog kikerülni az Európai Unió.
Így legyen, köszönöm a beszélgetést Parászka Borókának, a Marosvásárhelyi Rádió munkatársának. A hallgatóinknak is köszönöm a figyelmet. Szőcs Levente vagyok, megtalálhatják műsorainkat az interneten is a www.bukarestiradio.ru címen. Legyen szép hetük, viszontlátásra! I think the law, but let me stay around a little longer. Feel like I got a lot more to give. I thank the Lord for letting me stay around a little longer. Lord knows I love the life I live. This old road been so good. I've been given much more than I ever dreamed. I won't ever stop playing these blues. That's what I think it put me here to do. I thank the Lord for letting me stay around. A lot more to give. I thank the Lord for letting me stay around a little longer. Lord knows I
the life I live.